A fél év végén játszani fogunk. Sok-sok évvel ezelőtt általános iskolásoknak tartottam cselgáncs edzéseket, és mindig nyafogtak, hogy ők jók voltak, hogy játszunk az edzés végén. Hát ezért fogunk mi is játszani. Nem azért, mert jók voltak a fél év során, hanem mert ez az egész terület gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált, nem csak a számítógépes grafikában, hanem a számítástechnikában globálisan. És elég, ha csak megnézik olyan cégeknek mondjuk a honlapját, tevékenységi körét, mint Intel, AMD, Sony, Samsung, amelyek egyáltalán nem a számítógépes grafika területéről indultak el, hogy ma mi a fő csapás irány. Microsoft például. Mi van fönt a honlapon, hogyha rámennek ugye a honlapjára? Mibe ölnek be milliárdokat? Egyébként a dolog nem véletlen, statisztikai tény, hogy a számítógépek döntő részén ma játszanak. Azért vesznek új számítógépeket, hogy játszanak, nem egyéb célból. Sajnos ezt egyébként 50 évvel ezelőtt nem ismerték föl, valószínűleg sokkal előrébb járnánk, hogy már 50 évvel ezelőtt úgy találták volna ki a számítógépet, hogy az elsősorban a játékra szolgál, és azon kívül még esetleg egy-két más dolgot is lehet rajta csinálni. Pontosabban két konkrét játékot fogunk itten összeeszkábálni közösen. Ugye az első ez a kis egyszerű űrlövöldözős játék, ahol egy űrhajón röpülök. Jajjaj. És ugye jönnek az ellenséges űrhajók, én lövöldözök. Jaj. És hogyha eltalálom őket, akkor persze megsemmisülnek. Az űrhajókon szép magyar felségjel van, ez érthető is, mert magyar űrben magyar űrhajót. Van egy-két egyéb tárgy, mint egy meteor, ami persze nem robban föl, de legalább föl lehet darabolni, ugye ez fraktális, meg hát a bolygók, amelyekre megint csak lehet lövöldözni. Tehát nyilván egy ilyen fotorakétaszerű dologgal egy bolygót nem lehet. Persze közben engem is lemészároltak, ugye a játékban ez már csak így szokás. Na hát ezt fogjuk összerakni. Játékok virtuális valóság rendszerek. A virtuális valóságban objektumok élnek, tulajdonképpen a számítógép memóriájában. A objektumokra, illetve a virtuális világra definiálunk törvényeket, ezeket ugye mindenki köteles betartani, úgy, mint a valós világban, meg hát objektumok is vannak. Az objektumok egy része passzív, tehát tulajdonképpen csak a globális törvényeket és mások hatásait szenvedi el. Másik része aktív, tehát ezen túl még saját beavatkozó lehetősége is vannak, mondjuk az embernek végtagjai, egy ilyen űrhajónak rakétája, amit kormányozhat. A objektumokat azt szerint is csoportosíthatom, hogy buták, vagy pedig valamilyen intelligenciájuk is van, tehát valamilyen intelligens döntés felé vezérelhetik a saját jövőjüket. Ugye definiáljuk a világot törvényekkel, meg az objektumok viselkedésével együtt. Ugye az objektumok kommunikálnak egymással, mert nyilván a saját döntéseik, meg hát a törvények betartása más objektumok állapotától is függ. Aztán hogy ennek megfelelően saját állapotukat változtatják, hogyha most elengedjük az időt, hogy hat fusson, ez mindig fut, akkor a virtuális világ életre kell. Ugye mindenkinek folyamatosan változik az állapota, és ez, hogy halad erről az idő, virtuális világ is fejlődik. De ez önmagában nem volna érdekes, hogyha ez csak a számítógép memóriájában történne, mint egy fekete doboz, és mi nem látnánk ebbe bele. Ezért egy speciális objektumot, úgy hívják, hogy avatár, ez egy sci-fi szerzőnek a szüleménye volt ez a név. Egy speciális objektumot helyezünk bele ugyanabba a virtuális világba, amely megszemélyesíti a felhasználót vagy a játékost, aki a képernyő előtt ül. Tehát az avatár ugyanolyan kutyaközönséges objektum, mint a többi. Két specialitása van. Nevezetesen az, hogy a virtuális világ aktuális állapotát, ami azért mindig változik, újra és újra le kell fényképezni és a képet prezentálni a felhasználó számára, és a fényképezést az avatár szemszögéből tesszük meg. Másrészt, hogy az avatár nem mesterségesen intelligens, hanem valóban intelligens, az avatár beavatkozási lehetőségeit kikötjük a felhasználó kezébe, tehát tipikusan klaviatúrára, egérre, ezek sajnos nagyon rossz felhasználó interfész eszközök, de általában ez áll rendelkezésre. Na most végig gondolva egy kicsit, hogy milyen feladatokat is kell megoldani ahhoz, hogy a virtuális világot életre keltjük, és a felhasználót az avatárján keresztül bekapcsoljuk ebbe a virtuális világba. Ugye szeretném hangsúlyozni, hogy igazából a felhasználó nem a virtuális világot vezérlik közvetlenül. Ő csak a saját avatárjára hat. A többiek mind önállóak, természetesen azon túl, hogy ugye kapcsolatot tartanak egymással, intelligensek, gondolkoznak, hatnak egymásra, globális törvények érvényesek. Tehát az avatár mozgása indirekten, vagy viselkedése indirekten másokra is hat, de ugye azoknak a sorsa hát nem közvetlenül a felhasználó kezében van. Úgy, ahogy az a valós világban is igaz. Tehát milyen feladatokat kell megoldanunk ahhoz, hogy ez a dolog működjön? Hát mindenekelőtt a avatár szemszögéből rendszeresen le kell fényképeznünk a virtuális világot. Mégpedig úgy, hogy a felhasználó úgy érezze, hogy ő mindenről késlekedés nélkül értesítést kap. Úgy érezze, hogy ő valóban belemerül abban a virtuális valóságban. Ugye a késlekedés nélkül az emberi szervek vagy érzéklés tulajdonságai alapján körülbelül annyit jelent, hogy másodperceként 20 képet kell prezentálni. De különben úgy érzi, hogy ő nincs ott, ő mindenről lekésett. Ez a számítógépes grafika, és a számítógépes grafikán belül ugye a képszintézis vadászterület. Egész fél év során nagyjából ezen rágódtunk. A következő feladat az avatár vezérlése a felhasználói beavatkozó eszközök segítségével. Hát most az egyszerű feladatban igazából a klaviatúrát fogjuk erre a célra használni, de használhatnánk az egeret is, ugye a Wii interfész amellett, hogy igazából technikailag semmi újdonságot nem jelentett, gyakorlatilag forradalmosított a játékipart, mert széles körben elterjesztett egy olyan beavatkozó eszközt, amely hát azért sokkal természetesebben használható, mint a begyepesedett klaviatúra vagy egér. A igazi jövő, az igazi kihívás a gépilátás technikáknak az alkalmazása volna, amikor teljesen természetesen ugye mindenféle extra eszköz nélkül kommunikálhatnánk a virtuális világgal. Hát ugye ezekkel sajnos most nem fogunk foglalkozni. A objektumok egy része intelligens, saját hatáskörében döntéseket hoz, saját eszközeit vezérli. Ugye hogyan? Úgyhogy azért a globális céljai, hosszú távú céljai a lehetőségek szerint és a többiek hozzájárulása szerint teljesüljön. Tehát például az ellenség is szeret túlélni, és szeret minket megsemmisíteni. Ugye hogyan kell ehhez vezérelnie a beavatkozási lehetőségeit, ez a mesterséges intelligenciának a témaköre. És végső soron magát a világot, törvényeit respektálni kell, a világot szimulálni kell. Hát ez gyakorlatilag a fizikai szimuláció, egy olyan fizikai szimuláció, ahol a fizikai törvényeket mi magunk definiáljuk. Vagy lopunk a világ, valós világ fizikai törvényeiből, vagy mi újra definiáljuk azokat. Mondhatnánk, vagy gondolhatnánk azt, hogy ugye a számítógépes játékok készítéséhez elég széleskörű ismeretekkel kell rendelkeznünk. Képszintézis, felhasználó interfész, mesterséges intelligencia és számítógépes fizika. De talán ugye helyesebb azt mondani, hogy a számítógépes grafika ezek szerint nem csak a képszintézist és a felhasználó interfészeket tartalmazza, hanem ugyanúgy tartalmazza a mesterséges intelligenciát és a számítógépes fizikát is. Na, essünk neki, ugye objektumorientált analízis tervezési módszert fogunk követni. Egyébként ez a természet, és ami a jóisten valószínűleg objektumorientált eszközökkel tervezte a világot. Ez ilyen esetekben sokkal természetesebb, mint valami ugye, imperatív programozási stílus. Az objektumorientált analízis vagy tervezés azt jelenti, hogy ugye megfogalmaztuk a globális célokat, hogy mit kell a rendszernek tudnia. Most ezt lebontjuk a problématér szereplőire, és definiáljuk a szereplőket úgy, hogy absztrakt módon meghatározzuk, hogy azok milyen műveleteket kell, hogy elvégezzenek. Annak érdekében, hogy a rendszer globális céljai teljesüljenek. Na nézzük. Ugye a virtuális világban folyó dolgokat szimulálni kell. Ugye a szimulálás annyit jelent, hogy egy objektum körülnéz, és a saját és a többiek állapota alapján, ha ő intelligens, akkor még gondolkozik is, és használja a beavatkozó eszközeit. Ha nem intelligens, akkor csak bután tudomásul veszi, és követi a törvényeket. Nevezzük ezt a műveletet kontrollálásnak. Tehát minden virtuális világban szereplő objektumnak van egy kontroll művelete. Aztán, ugye a virtuális világban az objektumok mozognak. Nevezzük ezt animate-nek. Egy pillanatra visszalépek az előzőhöz, amikor ugye kontrolláljuk az objektumot, akkor csak nem egy objektum kontrollálódik, igazából ez lenne a helyes objektumorientált kifejezés, akkor persze nem csak a saját állapotát veszi figyelembe, hanem az összes többiét is, mert az objektumok hatnak egymásra, például ebben az esetben a gravitáción keresztül. A kontrollálás során tájékozódik a többieknek az állapotáról, ezt nevezzük interaktívnek. Ugye mozog az animate, és végső soron, ugye amikor a virtuális világ megváltozott, mindig megváltozik, akkor le kell fényképezni a teljes virtuális világot. Át kell adnia, most egy OpenGL megközelítésben minden objektumnak saját magát az OpenGL számára, ezt a draw függvényhez rendeljük. Voltak éppen ezzel meg is vagyunk, ami absztrakt módon egy objektumhoz tartozik. Az avatár speciális az objektumok közül, az ő definíciójában az általános viselkedésen kívül még két pluszt is föl kell sorolnunk. Ugye az avatár ránéz a beavatkozó eszközökre, és annak függvényében kontrollálja magát. És ugye az avatár szemszögéből kell a világot lefényképezni, tehát a képszintézis csővezeték kameratranszformációját azt az avatár állapota alapján állítjuk be, ugye ez lesz a set kameratranszform. Tehát összefoglalva, a virtuális világ egy szereplője, nevezzük mondjuk game objectnek, absztrakt szinten üzenetekkel, vagy objektumorientált definícióval a következőt jelenti. Az vehet részt a virtuális világban, akit kontrollálni lehet, aki interakcióra képes, aki animálható, és akit föl lehet rajzolni a képernyőre, egy OpenGL megközelítésbe, aki képes átadni a saját geometriáját, megjelenítési attribútumait az OpenGL megjelenítő csővezeték számára. Ugye a kontrollba tipikusan azt fogjuk megvalósítani, hogy az objektum tiszteletbe tartja a virtuális világ törvényeit, tehát alkalmazza azon törvényeket saját magára. Ha intelligens, akkor gondolkodik, itt futnak a mesterséges intelligencia algoritmusok, és hogyha van saját vezérlési lehetősége, akkor itt alkalmazza őket. Az interact annyit jelent, hogy egy objektum és egy másik objektum találkozik. Egy objektum tudomást szerez a másik objektum állapotáról, és ezt a tudást ugye a kontrollálásban felhasználhatja. Animate nyilván mozog, a draw, ahogy láttuk, ugye a lefényképeződik, mindenki a saját magát az OpenGL megjelenítési csővezeték kezdetén benyomja. Ugye az objektumok nem egyenként vannak a virtuális világban, hanem benépesítik azt. Az objektumokat tárolni kell valamilyen adatszerkezetben, valamilyen tárolóban. Na most ezt a tárolót, ha fel akarjuk építeni, akkor meg kell fontolnunk azt, hogy a tárolás nyilvánvalóan dinamikus, az objektumok születnek, meghalnak, virtuális világban ugyanúgy, mint a valódiban. a objektumok különbözők, tehát például ebben a konkrét játékban is űrhajók, az avatár, az űr, a fotonrakéta, robbanás, és így tovább ugye különböző típusú megjelenésű és gondolkodású szereplők föltűnnek. Ez egy heterogén kollekció. A C++-ban egy heterogén kollekciót egy kompatibilitási osztályra lehet csinálni. Na most ugye a game objecteket kell tárolnunk. Mindenkit a game objectből kell származtatni ahhoz, hogy ebbe a heterogén korrekcióba beleférjen. Milyen legyen? Hát egyik lehetséges implementációs megközelítés a láncolt lista lesz, ez számunkra tökéletesen elegendő. Valódi játékoknál ugye a láncolt listát egy kicsit elbonyolítják, például hierarchikussá teszik, egy objektumnak lehet gyermeke, ami ugyanilyen láncolt lista, akár több szinten, tehát kialakíthatunk fákat. Ugye ez például azért jó, mert az objektumok közötti hierarchikus viszonyokat így automatikusan ki lehet fejezni. Egy hold követi az ő bolygóját. Ugye a transformáció alkalmazódik rá. Egy fegyver követi az ő tulajdonosát. Amikor szétlőjük a tulajdonost, akkor a fegyverre sincsen szükség, azt is ki lehet vonni. És így tovább. Sőt, ez a rendszer nem csak egy fa gráfszerű lehet, hanem aciklikus gráfok is előfordulhatnak, tehát hogy a hierarchiában megyünk lejjebb, az alsó szinten az ágak újra találkozhatnak. Ugye egy autó kerekekből, hát ugye karosszériából áll és kerekekből áll, négy kerékből. A négy kerék geometriáját tekintve ugyanaz, sőt, még a előre fordulás tekintetében is ugyanaz. Nem érdemes ugye az autót úgy megadni, hogy karosszéria, kerék, tokkalvonóval, és akkor utána megint kerék, tokkalvonóval, megint kerék, tokkalvonóval, és négyszer megismételjük a kerék geometriai definícióját és az előreforgását. Sokkal kényelmesebb, hogyha a négy kereket ugye összevonjuk. Sőt, ez a gráf lehet ciklikus is. Természetesen akkor azért ügyelni kell, hogy amikor bejárjuk, akkor ne végtelen sokat járkáljunk rajta, mert az ugye végtelen méretű világokhoz vezetne, és annyi memóriánk meg gyakorlatilag nem igen van. De hát ezzel például ki lehet azt fejezni, hogy egy fa ágakból áll, az ág gajacskák, gajokból áll, a gaj a gajacskákból állnak, és így tovább. Ha nekünk a láncolt lista tökéletesen elegendő, erre fogjuk fölfűzni az egészet. Ugye a láncolt lista kezeléséhez két művelet szükséges, join, egy új elem fölvétele a végére, és mondjuk kill, egy elemet kiveszünk a láncolt listából, és az előző next pointerét ugye a következőre állítjuk, hogy láncolt lista mégis folytonos legyen. Másrészt pedig iterálnunk kell a láncolt listán, hogy a virtuális világot működtessük. Ugye három műveletet fogok ide definiálni, control, animate, draw, ami azt jelenti, hogy végig csorgok a láncolt lista összes elemén, és hogyha például controlról van szó, akkor erre azt mondom, hogy control it, aztán erre mondom, hogy control it, erre mondom, hogy control it, és így tovább. Ugye ennek triviális megvalósítása az, hogy itt implementálok egy control függvényt, ami erre az objektumon meghívja a controlitet, és utána rekurzíve meghívja a next pointerre a controlt. És akkor ugye rekurzíve végig csorgunk az egész. Na hát ez a virtuális világ objektumainak a társadalma, mint heterogén korrekció, működtetni is kell az egészet. Ugye ez a szíve a dolognak, ami dobog körbe-körbe. Ugye, amikor az idő változik, akkor a világot szimulálni kell, mozgatni kell, és újra le kell fényképezni a felhasználó számára. Amikor az idő változik, erről rögtön az idle függvénynek kell eszünkbe jutnia. Emlegettem annak idején, hogy az idle függvény neve ellenére a legfontosabb eseménykezelő egy interaktív rendszerben. Ugye mindig bekövetkezik az az esemény, hogy az idő múlt, elmúlt valamennyit, ennek hatására ugye annyit teszünk, hogy először is kiderítjük, hogy mennyi idő múlt el az előző szimulációs lépés óta, ugye ez lesz a delta t. Van egy globális változom, amiben berakom az előző lefutásnak az idejét, azt ugye elmentjük gondosan, mert azt el fogjuk rontani, lekérdezzük az aktuális órát. a glútnak van egy olyan állapot lekérdezés, ami visszaadja, hogy a program kezdete óta mennyi időt telt el. Természetesen a házi feladat megoldásához ez használható, ugye ez egy kivétel házi feladat szempontjából, mert glútfüggvény, tehát valahogy azért ki kell deríteni ott is az eltelt időt. Tehát például így. Aztán ugye a kettő különbsége az eltelt idő. Ezt a delta t időintervallumot kapjuk most meg, hogy erre szimuláljunk, erre mozgassunk, és a mozgatás eredményét meg majd prezentáljuk a felhasználó számára. Ugye az avatar objektumot megkérjük, hogy ugyan már nézze rá a felhasználói beavatkozó eszközökre, hát klaviatúrára, egérre, hogy ott történt-e valamilyen változás, mert ugye ez a változás vezéli az avatárt. Aztán a világ összes objektumán, a láncoltista összes szereplőjén egyenként szépen végig iterálok, ugye ezt neveztük kontrollnak, és mindegyikre a kontrollit függvényt meghívjuk, azaz mindegyiket külön-külön fölkérjük, hogy ugyan már respektálja a világ törvényeit, és gondolkozzon, alkalmazza a beavatkozó lehetőségeit, ha van egyáltalán neki ilyen. Aztán vegye fel az új pozícióját, orientációját a virtuális világban, mozogjon minden objektum egyenként. A virtuális világ állapota megváltozott, le akarjuk fényképezni, töröljük a színbuffer, meg a depth buffer részt, mindig így kezdjük a képszintézist. Ugye az avatar pillanatnyi állapota alapján beállítjuk a kamera transformációt, ugye a model view transformáció view részét, és fölrajzoljuk a világot, végig iterálunk az összes szereplőn, mindegyik szereplőnek azt mondjuk, hogy draw it, ő maga zavarja végig saját magát a OpenGL megnyitési csővezetéken. Amikor az utolsó objektum is végig futott a csővezetéken, akkor a képernyőn a kép rendelkezésre állt, ugye a két buffer, dupla bufferelés miatt szerepet kell ebben a pillanatban, hogy cseréljen. Amiben idáig rajzoltunk, az most láthatóvá válik. A másik buffer pedig felkészül a következő idle függvényhívásra. És ez megy azzal a sebességgel, amilyen sebességgel ugye ezt a függvényt végre tudjuk hajtani, ciklikusan körbe-körbe, amíg le nem állítjuk a programot. Megbeszéltük a társadalmat, a tárolót, hogy hogyan tartjuk nyilván az objektumokat, és megbeszéltük ennek a szívét, ugye a működtetését, ami ciklikusan szimulál, megjelenít lényegében. Egyetlen egy dolog, látszok, apró dolog maradt csak hátra, maguknak az objektumoknak a definíciója. Tehát most akkor szépen egyenként végigmegyek a űrlövöldözős játékban szereplő objektum típusokon, és külön-külön megmondjuk, hogy azt hogyan kell definiálni. Mit is jelent a definíció? Ugye objektum-orientált analízis során közöltük, hogy egy game objektumnak control it, animate it, interact it, draw it, absztrakt metódusokat kell implementálnia. Tehát erről kell mindig rendelkeznünk, erről a négy függvényről, hogy az mi legyen. Annak érdekében, hogy az úgy látszódjon, mint például egy bolygó. De vegyük az első példánkat, ami tényleg a bolygó lesz. Ugye a bolygónak van egy geometriája, gömb, elég egyszerű, van textúrája, hát a Föld esetében ez. Ezt akár a NASA honlapjáról letölthetjük, vagy magunk megrajzolgathatjuk. Ugye természetesen a képeket úgy kell előállítani, hogy figyelembe veszük, hogy ezeket a textúrázás majd azért el fogja torzítani, mert innen a gömbre való rávetítés az nem egy terület megőrző transformáció. Tehát attól függően, hogy hogyan, milyen textúrázó transformációt alkalmazunk, ezt a képet egy kicsit elő kell torzítani. Mindegy, valahogy kialakítjuk ezeket a képeket. Tehát ugye ez a kettő együtt már a rajzolást, rajzolási részt meghatározza. Ugye mi a helyzet a vezérléssel és az animációval. Itt két út közül választhatunk, vagy akkor számtalan animációs stratégiáról szó volt, ugye, vagy azt mondjuk, hogy a bolygó fizikailag animálódik, ami azt jelenteni, hogy a bolygó tájékozódik a többiek állapotáról, hát leginkább a napról, meg a többi bolygóról. A tájékozódás során földeríti, hogy azoknak mi a tömege és milyen távol vannak tőle, aztán Newton gravitációs törvényét alkalmazza, ezzel kiszámítja, hogy erre a saját magára mekkora erő hat, aztán erő az egyenlő tömegszer gyorsulás megvan, akkor annak az integrálása a sebesség, sebességnek az integrálása a pozíció, kész. Ez lenne a fizikai animáció. Vagy, és ezt fogjuk most szeretni ebben az esetben, képletanimációt alkalmazunk, amikor is nem foglalkozunk a többiekkel egyáltalán, nem foglalkozunk a törvényekkel, hanem a mozgáspályát beégetjük a rendszerbe. Tehát a bolygó úgy halad, hogy tudomást se vesz a virtuális világ többi szereplőjéről, neki megvan a pályája, mint egy képlet a programban. Mi tudjuk, hogy a bolygó hát ellipszis pályán, vagy jó közelítéssel körpályán kering a nap körül, meg még forog is hozzá, tehát itt nem érdemes nagyon a fizikai animációhoz ragaszkodni, annál inkább sem, hogy azért ez egy elég veszélyes dolog, ugye numerikus integrálást kell elvégezni, amiben persze a hibák akkumulálódnak, ennek pedig könnyen az lehet az oka, hogy vagy az lehet a következő, hogy a bolygónk ugye elkezd keringeni a nap körül, energiát veszít a numerikus hibák miatt, és akkor szépen egy ilyen spirális pályán bezúg a napba. Hát ez elég kellemetlen, vagy pedig elmegy a végtelenbe, hogyha éppen a numerikus hibák olyanok. A képlet animációnál ettől nem kell férnünk, mert az mindig mondjuk kör vagy ellipszis pálya. Geometria, gömb, és a textúrát hozzá kell rendelni. Hát a klasszikus megoldás a könyökünkön jön ki, igazából csak félve merem most megint elmondani, hogy általában úgy járunk el, hogy fölírjuk a felületnek a paraméteres egyenletét, tehát a gömbnek a paraméteres egyenlete így néz ki, ami hát az egység négyzetet képezi le a felületre. Ezt a paraméter teret bontjuk föl háromszögekre vagy négyszögekre, ezt tesszelláljuk. Végig megyünk UV-ben a diszkrét pontokon, azok lesznek közvetlenül a textúra koordináták, tehát GL textkorddal már passzoljuk is az OpenGL-nek, behelyettesítjük ezt az UV-párt a paraméteres egyenletbe, akkor megkapjuk, hogy a felületnek melyik pontja tartozik ez az UV-párhoz, ez lesz a GL vertex paramétere. Ha illuminálni is akarom ezt az egészet, ugye az normál vektor kell, akkor a paraméteres egyenletet deriválom parciálisan U szerint, meg deriválom parciálisan V szerint, és a két parciális deriváltat vektoriálisan összeszorozzuk. Ugye ezt is már nagyon tudjuk. És akkor az még a GL vertex előtt a GL normál bemenőti paramétere lesz. Ez minden paraméteres egyenletre működik. Nézzük inkább a tiltott gyümölcsöt, amitől idáig el voltak mindig tiltva. Ugye a utility csomagnál ezt a dolgot, ezt az általános dolgot a kvadratikus felületekre már okos programozók helyettünk megcsinálták, tehát igazából csak azokat kell alkalmazni. Ugye a kvadratikus felület az, aminek az implicit egyenletében a x, y, z, dékát koordináták legfeljebb másodfokon szerepelhetnek, azaz szerepelhet benne x négyzet, meg xy, xy is másodfokú, de olyan, hogy y köbb, vagy x négyzet, y nem. Hát a gömb is ilyen. Na, tehát hogy is használjuk ezt? Hát először is kérünk egy kvadratikus felületet. Ez, ilyet nagyon sokat láttunk, annak analógiája, hogy OpenNL egy fájl leírót kérek a könyvtártól, ahogy egy shader kontextust kérek, ahogy egy textúrát kérek. Kapok egy azonosítót, minden műveletben ezzel az azonosítóval fogok hivatkozni erre a kvadratikus elemre. Ugye amikor egy új kvadratikus elemet létrehozok, akkor igazából még semmi más nem történik, mint a könyvtárban allokálódik egy textúra, amelyben hely van a kvadratikus felület globális tulajdonságainak a tárolására. Tehát a allokáció után én ezeket a tulajdonságokat kapcsolgathatom össze-vissza, tehát például kérhetem a könyvtártól, hogy jegyezze be nekem, hogy ezt a kvadratikus felületet majd textúrázni szeretném. Mit jelent ez? Amikor majd a kvadratikus felületet a utility csomag teszellája, akkor minden GL vertex hívás elé oda biggeszti a GL text chord hívást is, amelyben ugye átpasszolja azt az UV párt, amelynek a behelyettesítésével ugye a csúcspont koordinátáit kiszámította. Ugyanígy bekapcsolhatom azt is, hogy majd illuminálni szeretném, ezért a normál vektorokat is gyártsa le. Hát úgy fogja legyártani, hogy megtanultuk, ugye ő is ezt a trükköt fogja használni, csak hát akkor nekünk ezt nem kell újra leprogramozni. Tehát ezek a globális dolgok, tipikusan ugye az inicializálásnál állítjuk ezt egyszer be, és amikor fölrajzoljuk magát a kvadratikus elemet, akkor mondjuk meg neki, hogy ez a kvadratikus elem egy gömb, egy GLU sphere, tehát itt közöljük vele az egyenletet. Az egyenlet alapján ez a függvény rögtön legyártja a tessellált változatot, ugye erre a kvadratikus elemre, aminek a paraméterei ott szerepelnek, tehát ebből tudja, hogy ezt textúrázni kell, tehát a GL textcord hívásokat is prezentálni kell. Olyan gömböt fog legyártani, aminek az origója, amik a középpontja az origó, a sugara ez, és a hosszúsági meg a szélességi körök mentén ennyi darab, hát négyszög hálót, sort vagy oszlopot fog definiálni, tehát ezek sorok, oszlopok. Azért ez a dolog egy utal arra, hogy a teszellációt hogy is illik megcsinálni. Szemben azzal, hogy hogy csinálják önök a házi feladatban. Tehát ha van egy gömbünk, nagyon sokan egyébként azt teszik, hogy fölveszik a gömböt, és a konstruktorba, hogyha objektumorientáltan valósítják meg, mert a konstruktorba legyártják a háromszög hálót, egy marha nagy tömböt allokálva ugye a háromszög hálónak. A utility csomag nem így csinálja. A utility csomag egy picinke kis struktúrát rendel a kvadratikus felülethez, amiben annyit tárol, hogy kell-e textúra koordináta, vagy kell-e normál vektor. Tulajdonképpen semmi mást. Amikor a háromszög hálóra szükség van, akkor legenerálja az egészet, nem tömbe, rögtön, ahogy egy pont megszületik, azt már adja is át az OpenGL-ben, és természetesen nem is foglal semmi helyet, még idéglenesen sem. Ez a jobb megoldás. Aki háborog, hogy az ővé igaz, hogy rengeteg memóriát megeszik, de legalább gyorsabb, gyors, hogy nem kell újra számolni mindent, az ezért gondolkozzon el egy kicsit azon, hogy az elmúlt időszakban a processzorok sebessége hogyan változott, és a memóriák hozzáférési sebessége hogyan változott. A Moore törvény, meg ezek pláne GPU-nál a processzorokra vonatkozik, a GPU-nál ráadásul jóval gyorsabb ez a növekedési ráta. A memória hozzáférési sebesség egyáltalán nem nő így. Tehát egyre inkább igaz az, hogy érdemesebb valamit egyszer kiszámolni, és akkor utána memóriából kiolvasni. Egyre inkább az lesz a követendő, hogy inkább többször számoljuk ki, de ne használjuk feleslegesen memóriát. Meg hát egyszerűbb is. Akkor csináljuk meg. Tulajdonképpen ez az egyetlen egy bolygó, amit kicsit úgy akkurátusabban, tehát az osztályával együtt definiálni fogunk. Hát csak az animate és a draw, animated drawit lép túl a trivialitás szintjén. Tehát a planétánk az egy játékobjektum, ugye a tárolóban csak játékobjektumok vehetnek részt, és implementálnia kell a játékobjektumnak azon absztrakt metódusait, hogy control, interacted, animated draw. Egy első közelítésben a bolygónak a paraméterei, illetve pillanatnyi állapota a következők, paraméterei a sugár, aztán ugye egy textúra, amit majd rá kell paraméterezni, és hát ugye az inicializálás során alakítjuk ki ezt a kvadratikus elemet, amit majd a rajzolásnál fogunk átadni az OpenGL-nek. paramétere továbbá a forgási sebesség, és állapota ugye a pillanatnyi forgási szög. Ez időben változik. Ugye ezeket a paramétereket a konstruktorba kell valahogy inicializálni, ez most nem érdekes. És akkor nézzük, képlet animációt használunk, tehát ez a bolygó nem vesz tudomást senki másról, nem érdekli őt semmi, ő megy a saját pályáján, tehát a kontroll itt üres. Nem is foglalkozik a többiekkel, tehát a társalgás nem érdekes, nem érdekes számára, hogy kik hol vannak, mit csinálnak. Animáció, delta T alatt mennyit kell neki változtatni a saját állapotán, hogyha ő most helybe forog, akkor ha tudjuk a forgási sebességet, akkor a forgási szög nyilván forgási sebesség szerint delta T-vel változik. Hát, hogyha kicsi elegánsabban akarnék dolgozni, akkor persze figyelembe venném, hogyha ez még 360 foknál nagyobb, akkor levonok bele 360 fokot, hogy ne tekerjen végtelenségig, mert előbb-utóbb kimerítjük a lebegőt, pontos számábrázolási tartományt, most ez is jó. Na és akkor a fölrajzolás, ez egy textúrázott objektum, tehát engedélyezzük a textúrázást. Ugye itt nagyon sok különböző objektum tűnik föl, különböző textúrákkal, minden objektum a saját textúrájával rajzolódik, tehát gyakorlatilag mindig úgy kezdődik a rajzolás, mindenki a saját textúráját köti, ugye azt bindolja. Amit a konstruktorban generáltunk, és a konstruktorban átadtuk a föld képét a grafikus kártyának, vagy az OpenGL-nek. A fölrajzolás elrontja a transformációs mátrixot, modellview transformációs mátrixot feltételezhetjük, hogy az van beállítva, mert a GL rotate-tel fogunk forgatni, tehát elmentjük a transformációt, hogy azt vissza is tudjuk állítani, ugye az állapotnak megfelelő szöggel forgatunk az étengely körül, és fölrajzoljuk a utility csomag sphere függvénye segítségével azt a gömböt, aminek a középpontja az origó, sugara a radius, és hát megint 16x10 négy szögre bontjuk föl az egészet. Ugye ennek a forgatásnak nem szabad arra az objektumra hatnia, amit majd a későbbiek során rajzolgatunk, ezért visszaállítjuk a transformációs mátrixot. És ugye az sem garantált általában, hogy a következő objektum, aki a virtuális világban a Földet követi, is textúrázott, tehát érdemes eltakarítani mindent, amit ő elrontott, tehát hogyha itten engedélyeztük a textúrázást, akkor utána tiltjuk. Ezt most azért hangsúlyozom, mert a továbbiak során nem leszek ennyire akkurátus, nem fogom minden textúrázott objektumnál az enable, ugye textúrázás, engedélyezés, textúrázás, tiltás párt belerakni, mert csak feleslegesen bonyolítaná az egészet, de hát úgy illik persze, hogy ez a pár mindig megvan. Jó. Hát ez kész is, ugye a föld helyben az étengely, itt az étengely körül, az origóban tartott középponttal forog. Na most a Föld mozgása azért ennél egy picit bonyolultabb. Ő nem csak forog, hanem közben kering is a nap körül. Hogy lehet ezt megcsinálni? Képzeljük a napot a koordináta rendszerünk origójában. Tehát egy ilyen mozgást szeretnénk. Na, induljunk ki abból, hogy a Föld ugyancsak az origóban van. Persze, hogy ott persze, hogy ebből kell kiindulni, mert a utility csomag sphere függvénye az az origóba rakja a gömböt. Aztán forgassuk úgy, ahogy a forgatásra szükség van, forog. Majd toljuk el, ez az étengely, az x-tengely irányába a napföld távolságra. Most így forog. Ez az eltolás fix. Majd alkalmazzunk még egy forgatást az étengely körül, ami most már a keringésnek megfelelő, és akkor forog, meg még kering is a nap körül. A szfír fölrajzolás itt van. Origó középpontú gömböt egy sugárral létrehoz. Tudjuk azt, hogy a transformációkat, amit egymás után végre kell hajtani, az OpenGL-ben fordított sorrendbe kell értelmezni. Tehát fordított sorrendbe mesélem el azt, amit az előbb tekintettünk, tehát először is a forgási szögnek megfelelően az étengely körül forgatunk, ugye ezt csinálja ezek után, eltoljuk a napföld távolságára az X-tengely irányába, tolhatnám az Y-tengely irányába, vagy bármely irányba is, mert ez a legkényelmesebb. Ez fix, és végül ugye a következő forgatás annyit tesz, hogy még egyszer ugye az étengely körül forgatunk, amely most már a keringési szögnek megfelelő. Természetesen ezek a függvények elrontják a transformációs mátrixot, illik elmenteni, illik visszaállítani, és hogy a föld textúrájával dolgozunk, ugye azt kell bekapcsolni. Itt már nem foglalkoztam azzal, hogy a textúrázást engedélyezzük is, meg tiltsuk is, de hát tulajdonképpen erre szükség van. Jó, akkor a felrajzolás most már ebben az általános helyzetben megvan. Ez persze föltételezi, hogy az animációs állapot két részből áll. Nem csak a forgási sebességet kell az idő függvényébe beállítani, hanem nem csak a forgási szöget kell beállítani, hanem a keringési szöget is. Ugye a forgási szög az forgási sebességszer delta t-vel változik delta t idő alatt, hasonlóképpen a keringési szög az keringési sebességszer delta t. A forgási sebesség, hát hogyha fizikailag korrekten akarnánk eljárni, az 1/24 óra, a keringési sebesség pedig 1 per év. Na, az első szereplőnk meg is van, bolygó. Persze önök azt nagyon jól tudják, hogy a Föld nem úgy kering a nap körül, hogy a forgási tengelye az merényleges lenne a keringési síkra, hanem van közötte egy 23 fokos elfordulás, ugye? És a forgási tengelye állandó, de közben 23 fokot zár be a keringési síkkal. Házi feladat úgy megváltoztatni ezt az egészet, hogy ezt is tudja. Űr. Hát az űr az állócsillagoknak a képe. Az állócsillag attól állócsillag, hogy olyan messze van tőlünk, vagy legalábbis a mi mozgási tartományunktól, hogy akárhova is mozdulunk, egymáshoz képest azoknak a képe állandó. Hát állócsillagokat, vagy az űr képét, ezek után egy állandó képpel lehet realizálni. Ugye OpenGL-ben képekkel úgy önmagában nem sok mindent lehet kezdeni, azokat föl kell textúrázni valamire. Tehát veszünk valami jó nagy állandó geometriát, és arra föltextúrázzuk az univerzum innen látható képét, az állócsillagoknak a képét. Hát ilyen jó nagy állandó geometria lehet egy gömb, vagy lehet egy kocka is. Hát most például ezt fogjuk használni. Ugye nyilvánvalóan az űr nem gondolkozik, nem animálódik, ugye nem mozog. Ezekkel a függvényekkel nem kell foglalkozni. Nem is lép semmiféle interakcióba a többiekkel. Egyetlen egy funkció, amit itt meg kell tárgyalnunk nagyon röviden, hogy hogyan kell fölrajzolni. Hát úgy kell fölrajzolni, hogy fölrajzolunk egy kockát, mínusz SS sarokpontokkal. Jó nagy legyen. Tehát mindenképpen vegye körbe azt a teret, ahol a játék folyik. Ugye űr fölrajzolása, bekapcsoljuk azt a textúrát, ami az űrhöz tartozik, hát ezt vagy Photoshoppal, vagy akármilyen programmal megrajzolgatjuk. Most egyébként azt a trükköt fogjuk eljátszani, hogy mind a hat lapra ugyanazt a képet fogjuk rávetíteni. Egy kocka az kvadok, ugye négyszögeknek a sorozata, 6 darab van benne, itt egyetlen egyet fogok föltüntetni, mégpedig az alsó, tehát ezt a 4 pontot kell kijelölni úgy, hogy ehhez a textúra bal alsó sarkát, a másikhoz ezt a sarkot, a negyedikhez pedig ezt a sarkot rendeljük, azaz a teljes képet ide textúrázzuk az alsó lapra. Textúra beállítás, mint állapot jellemző, jön az első csúcspont ez, akkor a 0-1, textúra ez, és a másik kettő. Ez a 4 hívás kirajzolja a legalsó lapot, még 5x4 ugyanilyen GL-texkor, GL-vertex pár jön ezek után, hogy az egész kocka előálljon. Kész. Hát ugye ez elég nagy csalás, egy kockával kiváltani az univerzumot, de a mi játékunkban bőven elegendő, lehetne ezt jobban is csinálni. Például úgy, hogy az univerzumot szimuláljuk. Ezek egyébként ilyen szimulációs eredmények. Berakunk sok-sok bolygót, vagy csillagot, aztán a Newton-féle gravitációs törvényt alkalmazzuk, ugye ezt úgy hívják, hogy sok test probléma, de hát akár ide milliárd pont is elhelyezhető, és elengedjük ezt az egészet, és megnézzük, hogy hogy alakul ki. Milyen elrendezések alakulnak ki. Érdekes módon nem lesz az eredmény egyenletes, hanem a univerzum nagyskálás szerkezete inkább egy szappan buborékhoz hasonlít, ahogy a szappan hártya mentén sűrűsödnek a bolygók. Ez a gravitációs törvény megoldásából kijön. Tehát ilyen jellegű képeket kaphatunk. Vagy mérhetünk is, pontosabban nem mi, hanem okos csillagászok. Van egy híres program, úgy hívják, hogy SSDS, Sloan Digital Star Sloan, Sloan Sky Digital Survey. Na, végül is. A Sloan az nem egy szakkifejezés, hanem annak az úriembernek a neve, aki az első 10 millió dollárt adományozta a projekt elkészítésére. Itt éveken keresztül pásztázták a univerzumot, összes csillagot fölvettek, ami látszik, hát igazából minden látszik, hogyha megfelelő felbontásunk van, spektrális képeket hoztak létre, tehát nem egy hullámoszon, hanem sok hullámoszon mértek, ugye a spektrális képre azért van szükség, mert akkor a vörös eltolódásból ki lehet számolni, hogy az a csillag milyen sebességgel távolodik tőlünk. Most már csak meg kell szorozni a távolodási sebességet az univerzum életkorával, és akkor már is megkapjuk, hogy milyen távol van. És akkor gyakorlatilag a háromdimenziós világ visszaállítható. Persze erre is azt hittem, hogy idézőjelbe tett valódi űr, mert azért ez is óriási csalás. Hát például, ami 1 millió fényévről jön, annak az 1 millió évvel korábbi állapotát látjuk meg. Ugye az, hogy állandó sebességgel tágul a világ, meg egyáltalán, hogy a világ euklidészi volna, ezek nem igaz dolgok. Az univerzumban az is kérdés, hogy két pont között hogyan számoljuk ki a távolságot. És a legegyszerűbb definíció az, hogy a görbült térben mennyi idő kell ahhoz, hogy az egyik pontból eljusson a másikra. Ezek nagyon nehéz dolgok, tehát amiket ilyen címmel csinálnak mások, meg csinálunk mi is, az akkor is csalás, hogyha valódinak látszik. Jó, folytassuk az űrhajóval. Az első kicsit izgalmasabb résztvevője virtuális világunknak. Úgy ránézésre meglehetősen komplex geometriája van, hát mondjuk az űrhöz vagy a bolygóhoz képest, textúrázott, őt már nem lehet egy egyszerű képlet animációval elintézni, mert nem ismerjük, nem tudjuk megmondani előre ezt a képletet. Ugye az űrhajó pályáját a bolygó gravitációja is befolyásolja. Ugye a mesterséges intelligencia, neki saját beavatkozó eszköze van, a rakétája, amit vezérel, ezt nem tudjuk megmondani előre, hogy hogyan fogja ezt megtenni. Tehát fizikailag kell animálni az egészet. Ugye a fizikai animáció során ugye erőket kell számolni, és hát az ütközésekkel is foglalkozni kell. Egyrészt a lövedékekkel, másrészt pedig a bolygókkal is ütközhet ez az űrhajó, és mind a kettő számára végzetes. Ugye először jön elő a mesterséges intelligencia kérdése, saját rakétáit vezérelni kell, annak érdekében, hogy olyan globális célok, hogy ő túléljen, teljesüljön. Tehát elkerülje az ütközéseket, például a bolygóval. Hát az avatártól való meneküléssel annyira nem fogok foglalkozni, ez egy bátor űrhajó, tehát ő mindenképpen inkább az avatár megsemmisítésére koncentrál, és azzal nem foglalkozik, hogy ez alatt el is pusztulhat. Ami a geometriát meg a textúrát illeti, a dolog komplex, viszont már többször megcsináltuk a fél év során. Igazából csak emlékeztetnék arra a megoldásra, amit már hetekkel vagy hónapokkal ezelőtt néztük. Az űrhajó geometriája, poligon modellezés eredménye, azaz kiindulok egy topológiailag értelmes testből, téglatestből, és Euler operátorok sorozatát alkalmazzuk. Ugye Euler operátor az volt, amely egy topológiailag helyes testből topológiailag helyes testet csinált, mert a csúcsok lapok élek számát úgy módosítja egyszerre, hogy az Euler téter ne boruljon föl, hogyha korábban érvényes volt. Ilyen egyszerű Euler operátor a lap kihúzás, rábújkünk egy lapra, és kihúzzuk, ebből a nagy lapból ez a kis lap keletkezett, és melléktermékként még született négy lap, hogy kitöltse ezt az egészet, meg gélek is, amelyek összekötik. Ugyanezt eljátsszuk a másik oldalra, akkor ezt megint kihúzzuk, már kész a szárny, és eljátsszuk az alján meg a tetején, aztán ezt még egyszer is kész a farok. Itt a űrhajónk meglehetősen töredezett formában, de már nagyjából visszaadva a geometriai alakzatot, lesimítjuk Catmull-Clark subdivision eljárás, ami annyit tesz, hogy négyszöghálót alkalmazunk, hát ez éppen egy négyszögháló, és egy lépésben minden négyszögből négy négyszöget csinálunk, úgyhogy a sarkokat elmozdítjuk annak érdekében, hogy az egész globálisan simább legyen. Ebből a négyszögből ez a négy darab négyszög lett, és ugye arrébb vittük a éleket. Aztán még egyszer. Ez is egy négyszögháló, itten fölismerhetők a kicsi négyszögek, de összességében szép, sima a repülőnk, megvan. Textúrázni kell. Ugye ez nem egy parametrikus felület. A parametrikus felületnél nyerekbe vagyunk, mert a paraméteres egyenlet az már rögtön megmondja a textúrázó transformációt. Itt nincsen közvetlenül ilyen leképzésünk, ezt magunknak kell gyártani. Például közvetítő felületeknek az alkalmazásával. A közvetítő felület most egy téglalap, ezt a háromdimenziós térben mozgatjuk, és úgy rendeljük össze a háromdimenziós tér csúcspontjait a textúra tér UV párjával, hogy rávetítjük merőlegesen a háromdimenziós pontot ezen téglalapnak a síkjára, és hogyha belül volt, akkor ugye átskálázással már is egy UV párhoz jutunk. Megfordítva a nézőpontot, ez azt jelenti, hogy a modellünket a textúra fölött úsztatjuk, és addig helyezgetjük, amíg például a szájnak az alakja nem kerül ide. Aztán kiválasztjuk a farkon levő poligonokat, és ezt pedig rávetítjük a felségjellel ellátott részre, és kialakul ez. Egyébként egy profi modellező körülbelül annyi idő alatt hozza ezt létre, amennyi idő alatt én ezt elmondtam. Tehát geometria, textúra, textúrázási transformáció megvan. Animálni kell az űrhajót, meg föl kell rajzolni. Na kezdjük először az animációt. Ugye fizikai animációról van szó. Tegyük fel, ez majd a kontrollban kapunk erre választ, tegyük fel, hogy a űrhajóra ható erőt kiszámoltuk, figyelembe véve a virtuális világ összes többi szereplőjét. Ez a Newton második axióma, vagy a dinamika alaptörvénye szerint a gyorsulás, vektormennyiség, az a ráható erő osztva a tömeggel. A pillanatnyi sebesség, ami az állapothoz tartozik, ugye meg kell őrizni az előző szimulációs lépés óta, az a gyorsulásszor delta t-vel változik, a pillanatnyi pozíció pedig a sebességszer delta t-vel változik. Aki nem látná, egy másodrendű differenciál egyenletet oldunk meg, előre menő Euler módszerrel, úgyhogy az időt mindig delta t-vel növeljük. Ugye a következő lépés számára már a sebesség pozíció adott, és akkor a következő lépésben majd az új gyorsulásnak és az új sebességnek megfelelően frissítjük a sebességet meg a pozíciót. Ugye, ha a pozíció kialakul, ugye ez kell a fölrajzoláshoz, akkor fölrajzoljuk az adott helyen. Ugye a fölrajzolás, átadjuk az OpenGL-be, ugye elmentjük a transformációs mátrixot, hogy ez a eltolás másokra nem vonatkozzon. Az eltolást beállítjuk úgy, hogy az űr a jó, amit feltételezve az a koordinátorrendszer origójába definiáljuk, tehát a referencia helyzete ott van. Ehhez egy eltolást adva elviszük az ő tényleges helyére. És akkor a négyszögháló fölrajzolása, ugye GL begin, GL quads, és akkor jönnek a négyszögek szépen egymás után. A négyszögek itt vannak, ugye itt vannak, és minden négyszög elé a GL text chord pedig ezt a hozzárendelést, ugye a textúrázási transformációt hozzákapcsolja, és az OpenGL az egészet fölrajzolja, kész. De ezzel a megoldással egyetlen egy problémánk van, hogyha ő az űrhajó, ez az orra, akkor, és a referencia helyzetben így definiáljuk, akkor ez az űrhajó így fog röpülni. Nem így szokott egy űrhajó repülni. A madár követi a csőrét. Így kéne neki röpülni. Tehát nem elég a pozíciónak a szimulálása, hanem az orientációval is kell valamit kezdeni, úgyhogy ez egy realisztikus mozgás legyen. Ugye megint két út előtt állunk, vagy az orientációt is fizikailag korrekt módon kezeljük, forgatónyomatékokat számolunk, aztán tudjuk, hogy a forgatónyomaték és a szöggyorsulás is hasonló kapcsolatban van egymással, mint az erő meg a gyorsulás, aminek következtében ugye a szögsebességet, meg az orientációt is lehet szimulálni hasonló módon, csak éppen minden sokkal bonyolultabb, azért, mert amíg a tömeg az egy skalár, a tehetetlenségi mátrix egy mátrix, tehát sokkal bonyolultabb az egészet követni. De elvileg lehetséges. Mi nem ezt a utat fogjuk járni, hanem egy egyszerűbbet, pályaanimációból lopunk. Ugye a pályaanimáció azon a felismerésen alapul, hogy a madár követi a csőrét, az orientációját egy repülő, vagy akár földön haladó objektum, tőtetesen a tank a negyedik feladatban, úgy módosítja, hogy az orrát mindig a pillanati haladási irányba állítja be. Ugye tegyük föl, hogy amikor létrehozzuk a repülőt, a modellező, a űrhajót a modellezés során, akkor referencia helyzetében az ő orra a model head irányba mutat. Történetesen most a Z tenge irányába. Így hoztuk létre. Az orientáció váltás az egy forgatás. Kell keresnem egy olyan forgatást, amely a referencia helyzetből elforgatja az űrhajómat úgy, hogy az óra a haladási irányba mutasson. Mi a haladási irány? Mindig a pillanatnyi sebességvektor. Tehát olyan forgatást kell találnom, ami a model head vektort a sebesség irányába vetíti. Ugye milyen szerencse, hogy a pozíció számításához, ugye a Newton törvény, mint differenciál egyenlet megoldásához a sebességet úgyis hozzá kellett rendelnem, mint pillanatnyi állapotot. Pozíció, sebesség, ez az állapot pár, ezt frissítem mindig a gyorsulásnak megfelelően. Tehát kell keresni egy olyan forgatást, ami ebből a vektorból ezt a vektort csinálja, ugye egy forgatásnak tengelye van, meg elfordulási szöge. A tengelyre tökéletesen megfelel az, ami mind a kettőre merőleges, mind a kettő vektorra, meg úgy állítunk merőleges, hogy vektorálisan összeszorozzuk őket. Mi lesz a forgatás szöge? Hát, hogyha ezek tökéletesen egységvektorok volnának, akkor a skaláris szorzása két egységvektora éppen a bezárt szög koszinuszát adja elő, amiből arkusz-koszinusz függvénye az elfordulási szög előállítható. Hát ezt tesszük meg. Push matrix. Translate, a pozícióra való mozgás, az átmásoltam az előző szlájdról, ebben semmiféle változás nincsen. Most jön az elforgatás. Ugye ebben a sorrendben kell végrehajtani, mert ugye először elforgatom az objektumot, utána viszem el a tényleges helyére. Nem pedig fordítva. Transformációk nem kommutatívak, nem cserélhető föl, a sorrend számít. Tehát először az elforgatás, utána az eltolás. Na, akkor kiszámoljuk az elforgatást. Ugye a model head, ez a vektor, attól függ, hogy hogyan definiáltuk, hogyan modelleztük az űrhajót, hát úgy, hogy mondjuk, hogy a Z-tenger irányába mutatott az óra. A pillanatnyi haladás irány a világban a pillanatnyi sebességvektor irány, amiből egységvektort csinálok, hogy a skaláris szorzás rögtön a koszinuszát adja. Operátor overloaddal ezt a jelet használjuk a vektoriális szorzás felüldefiniálására, tehát a forgatási tengely a modellhead és a haladási irány vektoriális szorzata, a forgatási szög pedig a két vektor, most operátor overloaddal a csillagot alkalmazzuk a skaláris szorzásra. Tehát a két vektor skaláris szorzata, mivel egységvektorok, azok a forgatási szög koszinuszát adják elő. És a rotét függvény, tulajdonképpen a kvaterniók logikáját alkalmazva, általános tengely körül valamekkora szöggel képes forgatni. Ez a valamekkora szög, ugye a elfordulási szög koszinuszából előállítjuk a szöget, ugye arcus koszinusz hívással, ami radiánba adja meg az eredményt, a GR rotét az fokban várja, tehát még az egészet 180 per MP-vel konvertálni kell, és hát az elforgatási tengelyt pedig a vektoriális szorzással alakítottunk, és kész. Milyen jó, hogy vannak kvaterniók, van Rodriguez formula, vagy az OpenGL-ben a GROT-t, ezt az általános dolgot megcsinálja, azért mi magunk kicsit vérpisilnénk, hogyha nekünk kéne összeállítani ezt a 4x4-es mátrixot. Aztán jön a űrhajó referencia helyzetbeli fölrajzolása kvadokként, textúrákkal. A hajó már kontrollálódik is, tiszteletbe tartja a virtuális világ törvényeit, és még interakcióba is lép a többiekkel. Erre azért van szükség, mert a ráható erőt a környezetből szedi. Egyrészt a gravitáció folytán, másrészt pedig a környezeti viszonyok alapján állítja be a saját rakéta erejét. Következőt tesszük. A kontrollban ugye a ráható erőt nullázzuk, és utána végigmegyünk a virtuális világ összes szereplőjén, és a szereplőket egyenként meglátogatva, majd mindig ugye akkumuláljuk, vagy mindig növeljük ezt az erőt. Tehát összegezzük a környezetből ideható erőket, illetve a saját erőnket is, amit megint csak a környezet alapján határozunk meg. Interact, végig megyek a virtuális világon, és minden egyes szereplőre azt várom el a bejárásnál, hogy meghívjon engem, tehát mint hajót ebben az esetben, az interact itt függvényembe, átadva a másik objektum paraméterét, ugye a másik objektum címét, ami alapján lekérdezhetem az ő állapotát. Megtudhatom, hogy milyen szereplőről van szó, hol van, mit csinál, és ennek megfelelően ugye módosítom a force-t. Na, nézzük az interaktitet. Egy űrhajó szempontjából csak a többi bolygó és az avatár érdekes, mert ezek módosítják a ráható erőt. Hát a többi bolygó mindenek előtt úgy, bármi is történik, hogy a Newton-féle gravitációs erő él, arányos a tömegekkel, a bolygó tömegével, űrhajó tömegével, és fordítva arányos a távolság négyzetével. Tehát ezt a képletet mindenképpen számítani kell, hogy a tömegközéppontok közötti vektor lesz az erő iránya, és azt az erőt hozzáadjuk az űrhajóra ható erőhöz. Ugye ez a fizika, törvények respektálása. Az is fizika, hogyha az űrhajó ütközik a bolygóval, akkor megsemmisül, ezt a helyzetet föl kell ismerni. Akkor van ütközés, hogyha az űrhajónak bármely pontja a bolygó belsejébe kerül. Ezt úgy lehet könnyen közelítőleg számolni, hogy az űrhajót magát is befoglaljuk egy gömbbe, és azt vizsgáljuk, hogy a két gömbnek van-e közös része vagy sem. Ütközés detektálás, mégpedig diszkrét ütközés detektálás, mert csak diszkrét pillanatokban nézünk rá a világra. A harmadik már a mesterséges intelligenciához kapcsolódik, ez most egy kicsit nagyképűen hangzik, de hát tulajdonképpen azért mégiscsak erről van szó, hogy az űrhajónak az a célja, hogy ő túléljen. Tudja azt, hogy ha ütközik a bolygókkal, akkor megsemmisül, tehát ezért egy racionális döntés, egy racionális stratégia az, hogyha az űrhajó túl közel van a bolygóhoz, de még nem ütközött vele, akkor olyan rakétaerőt alkalmaz, ami elfelé vezérli őt a bolygótól. Mert nagyon veszélyes zónában van. Jó? Tehát amikor egy bolygóval találkozunk, akkor ezt a három dolgot kell lejátszani. Az Avatar tekintetében pedig a következőről van szó. Az űrhajó most ebben az esetben roppant bátor. Mindig olyan rakétaerőt is bekapcsol, ami az Avatar irányába hajt minket. Mert hát őt üldözi. Másrészt pedig azt figyeli, hogy az ő haladási iránya. Mi a haladási irány? Pillanatnyi sebességvektor. És az avatár iránya, tehát ennek a pozíciója mínusz ennek a pozíciója, két helyvektor különbsége, ez az irányvektor és a haladási irány milyen szöget zár be. Hogyha ez a szög kicsi, akkor célkeresztben van az avatár, közel célkeresztben van, akkor érdemes lőni. Ebben a pillanatban elereszt egy golyót ugye a haladási irányba. Ugye a golyó vagy a lövedék innentől önálló objektum, ő is csatlakozik a virtuális világhoz innentől, semmi köze nem lesz a kilövő űrhajóhoz. Akár őt magát is, vagy más ellenséges űrhajót is megsemmisít, annak ellenére, hogy tulajdonképpen ezt az avatárnak szánta. Na, ez a interakció, amely során ugye egy dolgot szeretnék kiemelni, az ütközés detektálást. Mint mondtam, a űrhajó és a bolygó tekintetében az ütközés detektáláshoz a diszkrét ütközés detektálási stratégiát használjuk, ami azt jelenti, hogy ugye minden szimulációs lépésben, diszkrét idő lépésekben nézünk arra rá, hogy a két objektum összelóg-e vagy sem. Közelítőleg a befoglaló gömbök összelógnak-e vagy sem. Ezt nagyon könnyű megcsinálni, mert ugye két gömb akkor ütközik, hogyha a sugarai összege az nagyobb, ugye, mint a távolságuk, vagy pedig pont fordítva. Igen, a sugaraik összege, tehát hogyha a távolságuk, ha távolságuk kisebb, mint a sugarai összege, akkor ütközés van. Ugye ezt kell ellenőrizni. Persze ez a diszkrét ütközés detektálás azért ez egy veszélyes művelet. Előfordulhat, hogy T időpillanatban az űrhajó itt van, a bolygó itt van, mind a kettő mozog. A következő idle hívásnál, a következő diszkrét időpillanatban delta T-vel később a bolygó ide mozgott, az űrhajó ide mozgott, a vak is látja, hogy keresztül ment rajta, tehát ütközniük kellett volna. Ütközés még sincs, mert itt vizsgálunk, meg itt vizsgálunk, ebben a pillanatban sincs ütközés, ebben a pillanatban sincs ütközés, és elveszítettük az ütközést a kettő lépés között. Ez a diszkrét ütközés detektálási mechanizmus nyilván akkor működőképes, hogyha az objektumok viszonylag lassan mozognak, és viszonylag kicsiny a delta T, tehát elég nagy frame rate-tel, elég nagy sebességgel tudjuk az egészet szimulálni. Különben elveszítünk ütközéseket, amelyek kínosak lehetnek. Na, következő szereplője a virtuális világunknak a lövedék. Így néz ki. Egy fotonrakéta. Ezekkel lövöldözünk egymásra, bolygókra, bármire. De ránézésre mondhatjuk azt, fotorakéta képére, hogy nagyon bonyolult geometriának néz ki, ilyen nyúlványai vannak, átlátszó, geometriai definíciója, hát elborzasztó lenne, hogyha mondjuk én egy parametrikus felülettel adnám ezt meg, vagy legalábbis megpróbálkoznék ennek a parametrikus definíciójával. Maga mozog, és az ütközés detektálással pedig részletesen foglalkozni kell, viszonylag gyors a mozgása, és mivel a játék lényege éppen az, hogy ezzel a lövedékkel eltaláljuk egymást, tehát itt semmiképpen nem engedhető meg, hogy bizonyos ütközések elmaradjanak, tehát ezt majd folytonos ütközés detektálással fogjuk kezelni. Na, térjünk vissza a geometriára. Tehát úgy látszik, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog geometriai szempontból, viszont különböző irányokból nagyon hasonlónak néz ki. Ebben az esetben eljátszhatunk egy trükkel. De ilyen nagyon bonyolult dolgokat egyszerűbb a saját képükkel megadni, mint a geometriai definíciójukkal. Hát definiáljuk őt magát a képével. Kép természetesen a háromdimenziós világban úgy helyezhető el, hogy valamire feltextúrázom, veszek egy téglalapot, ezt berakom a háromdimenziós világba, és rajta van a képe. Jó? Ez. És akkor megúsztam a geometriai definíciót, mert az egész egy téglalap, és rajta van egy ilyen átlátszó kép. Na igen ám, hogyha a háromdimenziós világban itt van egy téglalap, én meg úgy sétálok hozzá képest, akkor ha oldalról nézem, elvékonyodik, ha szemből nézem, akkor nagyobbnak tűnik, ordít az egészről, hogy hát ő egy téglalap, amire csak rátextúráztam ezt az egészet. Nem lesz háromdimenziós hatása, egész pontosan kétdimenziós hatása lesz, mert kétdimenziós dologról van szó. Ezen úgy lehet segíteni, úgy lehet egy kicsit becsapni a felhasználót, hogy amikor én mozgok, akkor azt a téglalapot mindig a felhasználó felé fordítom, hogy semmiképpen ne vékonyodjon el hozzám képest. Ezt úgy hívják, hogy plakátok vagy billboardok. Tehát magát az alakzatot továbbra is egy kis téglalapként definiáljuk, elhelyezzük az ő tényleges helyébe, tehát ő továbbra is ugye animálódik, mozog a térben, na de ezen téglalapnak az orientációját most már automatikusan fogjuk számolni a kamera függvényében, úgyhogy ő mindig a kamera felé forduljon. Még egy apróság, amit ki kell emelni, ugye ez önmagában még nem definiálja az orientáció teljes mértékben, mert attól, hogy felén fordul, attól még így nyugodtan csavargathatom. Mi van ezzel? Ugye egy játék becsap engem. Billboarddal. Mert ugye látom, hogy fordul felém, akkor érdemes legalábbis virtuálisan eljátszani azzal a trükkel, hogy ránézek, és akkor gyorsan lefekszem előtte. Ha ennek az a hatása, hogy ő helyben marad, azaz hozzám képest a másik irányban elfordul, akkor ez egy jó billboard megoldás. Hogyha ennek az a hatása, hogy jön velem, akkor azért az nagyon hamar föltűnik a képen, az nem az, amit megszoktunk. A korrekt megoldás, vagy a jobb csalás ezek után az lesz, hogy felém fordul, a nézeti irányra való orientációt pedig úgy kell beállítani, hogy ehhez képest ő azért tartson egy kitűzött független irányt. És ne, ez a független irány nem mozogjon a kamerával. Ezt fogjuk megnézni. Mutatok két videót, hogy először, hogy akkor ezeket a csalásokat hogy kell elképzelni. Hát a fák, fű, közeli fa, távoli fa, mind egy billboard. Egyébként látszik, hogy a fű az egész jó, a távoli fa is jó. Hát a közeli fánál a dolog eléggé nyilvánvaló, mert legalábbis nem azt szoktuk meg, hogy mi megyünk a fa körül körbe-körbe, az ő képe meg egyáltalán nem változik. Na most ugye erről van szó. Nincs meg az úgynevezett mozgásparallaxis, tehát nincs meg az a hatás, hogyha máshonnan nézek rá. Statisztikailag nagyjából ugyanúgy néz ki egy fa minden irányban, de azért mégsem tökéletesen ugyanígy. Van egy másik trükk is, ami a mozgásparallaxist jobban betartja, tehát persze más hibái vannak, több billboarddal dolgozok, amiket nem forgatok a felhasználó felé. Ugye megint a jelenség az, hogy a fűre vagy a távoli fára ez egész jó, de hát a közelinél pedig hát előjönnek a hibák. Azért nem egy-két síkból van összerakva a fa. Pontosabban, hogyha ezt ügyesen csináljuk, akkor meg lehet ezt csinálni néhány síkból is, de nem olyan bután, ahogy az előbb láttuk. Ezek is síkokból, billboardokból összerakott fák, mondjuk 10 darab fánként. csak ügyesebben helyezzük el őket. Látszik, hogy sík, hogyha a levél közelébe megyek, de azért amúgy nem tűnik föl a dolog. Ugye muszáj egyébként ilyen csalásokba kezdeni. Képzeljük el, hogy egy fa 100 000 poligonból áll, egy erdőben 100 000 poligon van, akkor 100 000-szer 100 000 poligont kell fölrajzolni, hogyha végig navigálok az erdőben. Azért ez már egy grafikus kártyának is elég sok volt. Na nézzük. Hát a push matrix, pop matrix már igazából el is felejthető lenne, de hát persze mindig oda kell írni. Feladat a következő. Egy adott pontra föl kell tennem egy négyszöget, úgy, hogy az a kamera felé nézzen, tehát a normál vektora az a pontból a szempozícióba mutasson, ugyanakkor pedig az egyik oldal vektora, vagy éle a lehetőség szerint egy kijelölt irányhoz képest megmaradjon. Azért mondom, hogy a lehetőség szerint, mert ugye nem lehet ezt fixen tartani, mert akkor viszont megsérteném azt a szabályt, hogy az él és a nézett irányú nem lennének egymásra merőlegesek. A megfelelő elfordítás vagy orientáció változás igazából ismert önök előtt. A kamerát is ugyanezzel a trükkel állítjuk be. Ugye egy derékszögű, háromszögű koordináta rendszert kell rendelnem a téglalaphoz. Normál vektorral meg vízszintes és függőleges irányjal, hát most a vízszintes irányt hívjuk R-nek, ugye right-nak, a függőleges pedig up-nak. Ezt kell kitalálni úgy, hogy az U a vektor a lehetőség szerint egy kijelölt irány mondjuk az Y-tengely felé mutasson, a harmadik, a vevé pedig mindig a szem felé mutasson. Na, a vevé az a világkoordináta rendszerben elképzelt kamera, mínusz a pozíció, ugye ez a vektor. Hogyan kell beállítani az appot, hogy az merőleges legyen a vevére, és tartson lehetőség szerint egy függőleges irányt. Tudjuk a választ, ha emlékszünk rá, úgyhogy először nem az appot határozzuk meg, hanem a másik vektort, mégpedig abból a követelményrendszerből, hogy annak merőlegesnek kell lenni a vevére, és legyen merőleges az általunk preferált függőleges irányra. Ennek ugye majd az lesz a következménye, hogy olyan U vektort határozunk meg, amelyik benne van abban a síkban, ami a kijelölt függőleges irány meg a vevé. Tehát először is az R-t állítjuk elő, a right, az merőleges a vevére, meg merőleges a preferált irányra, két vektorra merőleges vektoriális szorzással állítunk. Majd indirekte a right-ból áll elő az app, úgy, hogy az viszont merőleges a right-ra meg a vevére, vektoriális szorzás ez megcsinálja. Ugyanez a trükk volt a kamera koordináta rendszer beállításánál. És egyébként ugyanez a trükk lesz majd a kormányzásnál is, mert ugye a virtuális világban a járművünket mindig a saját koordináta rendszerünkben kormányozzuk. Saját koordináta rendszerükhöz képest tekerjük balrába a kormányt, illetve jobbra. No, az R és az U right és az up vektorból egységvektort csinálunk, és megszorozzuk size-zal annak érdekében, hogy innen a széléig mutasson. Ugye magának a plakátnak is van valami méret, tehát ez most 200 × 200. Eltoljuk, tehát először itt lesz, ahol van a forgatás. Ja, itt beállítjuk, és eltoljuk a tényleges helyére a positionre. Majd föl fogjuk rajzolni, hogy ez egy textúrázott négyszög lesz. A bal alsó sarok, akkor most a pozícióhoz képest úgy állítható elő, hogy a right-on visszafelé megyek, és az appon is visszafelé megyek. Tehát mínusz right, mínusz R, mínusz U. Aztán ez, plusz R, mínusz U, ez, plusz R, plusz U, a negyedik pedig mínusz R, plusz U. Ilyen négy sarokpont. Most már az elforgatott állapotban. Kész. Ezek textúrázottak, mert rá fogom textúrázni a billboardnak a képét, tehát passzoljuk hozzá a textúra koordináta párokat. Ráadásul ez átlátszó. Ugye a fotonrakétám képének a szélét, hogy az ne legyen ilyen téglalap alakú, hanem úgy szépen csillagosan tűnjön el, úgy lehet előállítani, hogy a textúrát, amit fölrakok a téglalapra, átlátszóvá teszem, és a széle az teljesen átlátszó. Nulla opacitású, ha úgy tetszik. Tehát olyan textúrát kell alkalmazni, ami vörös, zöld, kék, átlátszatlanság komponensen rendelkezik, és a grafikus kártyán be kell állítani azt a funkciót, ami az átlátszósággal dolgozik, tehát az új értékeket és a rastertárban már bent levő értékeket ennek megfelelően adogatja össze. Ez a kapcsolás, a blending, hogy engedélyezni kell a GLBlend funkciót. Különben az átlátszatlanságnak az égvilágon semmilyen szerepe nincs a számításokban. Tehát hiába textúrázok négy elemű textúrával, RGBA-val, ha nincs bekapcsolva, akkor annak semmi hatása nem lesz a képben. Ugye a blend előfüggvény mondja meg, hogy a számított szint és a rastertárban bent levő szint hogyan kell kombinálni. Ebben a beállításban annyi történik, hogy a számított szín, a fotonrakéta színe a saját átlátszatlanságával súlyozódik. Tehát a szélén, ahol teljesen átlátszó, ott ebből a színből nulla lesz. A közepén, ahol nagyon kevéssé átlátszott, alapvetően ez fogja meghatározni az eredményt. A rastertárban bent levő komponenset pedig egyel súlyozzuk, tehát lényegében hozzáadjuk a rastertár tartalmához. Emlegettem az átlátszatlanság kezelésénél azt, hogy itt a sorrend számít. Itt nem lehet az e-bufferre rábízni önmagában a takarási viszonyokat, mert ha átlátszatlansággal dolgozunk, akkor az a korrekt megoldás, hogy hátulról előre küldjük be az objektumokat a rastertárba. Azaz a virtuális világot a kamera szemszögéből rendezni kell, és ezt nagyon nem szeretjük. Ehelyett az is tökéletes megoldás, hogy először az átlátszatlan objektumokat, űrhajó, bolygó, stb. Küldjük be a rastertárba akármilyen sorrendbe, és utána jönnek az átlátszóak. Ha ezt a működést állítjuk be, akkor az átlátszóak sorrendje érdektelen, mert ebben az esetben ugye a művelet kommutatív. Ezért választottam ezt az egészet. Hát ugye bekapcsoljuk azt a textúrát, amiben ez az RGBA mintázat, erre a képre kell gondolni. Ez a kép benne van, RGBA csatornánként, és fölrajzoljuk ezt az egy darab négyszöget világkoordináta rendszerben, most kiszámoltuk boldogan a sarokpontokat. Illik persze kikapcsolni az átlátszóság kezelést, mert utána esetleg ez elrontja a többi objektum fölrajzolását, és dolog kész. A fotorakétával pontosan, robosztusan kell ütközést detektálni, nem szabad egyetlen egy találatot se elveszteni, mert ez tönkretenni a játékot. Folytonos ütközés detektálásról van szó. Amikor is a fotonrakéta maga is, meg hát a céltárgy, az ellenséges űrhajó vagy borgó is mozog. Vonatból lövünk mozgó célpontra. Ez nehéznek tűnik, de hát gondolatban játsszuk át az egészet az egyiknek a koordináta rendszerébe. Például a űrhajónak a koordináta rendszerébe, mert akkor ezek után az űrhajó áll, és mozgásból lövünk rá. Tehát számoljuk ki a két objektum között a relatív sebességet, meg a relatív pozíciót. Most már álló célpontra lövök. Ebben a koordináta rendszerben a lövedék egyenes vonalú egyenletes pályát ír le. Most egyébként a konkrét esetben tényleg, de akármilyen pályát is írna le, kicsiben, kis delta t-ben mindenki egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Ezt a intervallumot, kis delta t intervallumot kaptam meg szimuláció céljára, mivel kicsi, mindig feltételezhetjük, hogy a sebességek ebben állandóak, és az egyenes vonalú egyenletes mozgás elfogadható közelítés. Egyenes vonalú egyenletes mozgás során egy sugár mentén megyek végig, ugye mikor fogja ezt a sugár eltalálni az objektumot, és melyiket fogja eltalálni. Hát azt az objektumot fogja, azokat az objektumokat találhatja el potenciálisan, amit a sugár metsz, és ha többiet metsz, akkor azt fogja ténylegesen eltalálni, aki a sugár kezdőpontjához a legközelebb van. Hát ez is a könyökünkön jön ki, ezt úgy hívtuk, hogy sugárkövetés, és mindenféle szebbnél szebb adatstruktúrát találtunk ki hozzá, KD-fa például, vagy OKTRI, reguláris háló, ami nagyon hatékonyan választ tud adni erre a kérdésre. Sugárkövetés nagyon fontos algoritmus, játékokban is. Rengeteg sugárkövetés zajlik, amíg mi lövöldözünk. Miért? Hogy az ütközést jól lehessen detektálni. Pontosan ugyanazok az algoritmusok, adatstruktúrák, amik ott előjöttek, itt is használhatók. Ugye a sugárnak az egyenlete, ugye a relatív pozíció, meg relatív sebesség szer delta t, ugye ez a sugár irány, ennek most fizikai tartalma is van, és a sugár paraméternek is van fizikai tartalma, nevezetesen az idő. Amikor a sugárkövetésről általában beszéltünk, azt mondtuk, ez a t egy sugárparaméter, ez pozitív szám, mert ugye azon pontokat azonosítjuk a félegyenesen, akik a szem előtt vannak most, ennek az idő felel meg ütközés detektálásnak. Hát sugárkövetést implementálni tudjuk, pláne hogyha a bonyolult négyszögháló helyett ugye arra is tudnánk, a befoglaló gömbre végezzük el a metszést, és azt mondjuk, hogy találat van, hogyha már a befoglaló gömböt eltaláltuk. Tehát megoldjuk ezt, ugye arra kell figyelni, hogy melyik lesz az az objektum, amit először metszünk, és azt is ellenőrizni kell, hogy vajon az ütközési idő az a keretidő delta t-hez képest kisebbe. Mert nekünk felhatalmazásunk a szimulációban most csak a következő delta t-re van. Nem végtelenre. Könnyen lehet, hogy ez a lövedék, ha mindenki, amíg világ egyenes vonalú egyenletes mozgást végezne, mondjuk 5 év múlva eltalálna az objektumot. Ez nem érdekes. A feltételezés, hogy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez mindenki, delta t-re érvényes, 5 évre nem. Addig ő az ellenséges űrhajó 5-ször pályát módosíthat. Nekem csak a delta t-nként kell az egészet megcsinálni. Tehát ezért ezt mindenképpen bele kell tenni. Hát az implementáció pedig nyilván az, hogy végigmegyek az objektumokon, és mindegyikkel megpróbálom a meccéspontot számítani. A több meccéspont, potenciális meccéspont lehetséges. Akkor a minimális pozitív sugár paraméterűt, azaz a időben előttünk levő legközelebbit kell kiválasztani. Jó. Hát csak megmutatom, jövő órán ezt fogjuk, vagy ezzel fogunk kezdeni, hogy robbanást, ami ugyancsak bonyolult geometriájú, de geometriáját tekintve időben változó jelenség. Na ezeket hogyan lehet előállítani? Na köszönöm a figyelmet!